Harmadik rész, a nyomok. Az esernyő kibukkan. Sok esztendő elmúlt, sok tutaj ment át azóta a garamon, sok megváltozott Besztercén, de minket az összes változások közül legjobban érdekelt az a kis aranybetűs táblácska a Gregorics ház folyosóján, amelyen ez van írva: Vibra György, köz- és váltó ügyvéd. Megy a világ, megy, megy. A kis Gyuri fiúból hírneves ügyvéd lett. Bölcs, megyei urak kérik véleményét, ha a tanácsba ül, muskátlis ablakoknál szép leányfejecskék mosolyognak, ha az utcán jár. Igazán csinos ember, és sok esze van. És mi kell a világon egyéb? Fiatal, egészséges, nyitva előtt az egész jövendő. Lehet abból valaha... Talán még követ is. De így messze nem járnak előre a kisvárosi fantáziák. Ők csak egy grádicsot lépnek, egyet csupán. És mi lenne az az egy grádics, ha nem az, hogy kit fog elvenni a Vibra Gyuri? Hát biz az elmenne Krikoszki Kata is, pedig a legszebb lánya a városba. Két kézzel kapna utána Hubka Matild, pedig ugyancsak rátartós, gúnyoros jószág. Sőt, talán Biki Mariska se adna neki kosarat, a bár nemes leány, és 50 000 forintja van. Nagyon olcsók mostan a leányok. De Vibra Gyuri nem gondolt mindezekre, nagyon komoly volt és elmélyedő. Az ismerősei mintegy érezték, hogy valami más fő a fejében, mint a többi embernek. A rendes szokás az, hogy az ember megszerzi először a diplomát, aztán klienseket szerez, és a primitív fészek egyre tágul, míg egyszer a nagy tágasságtól olyan üresnek látszik, hogy okvetlen kell valakit behozni bele. Egy szép női fejecske hiányzik, vagy szőke, vagy barna. Hát így csinálja ezt a többi fiatal provokátor, akinek az Isten fölviszi a dolgát. Gyurinak esze ágába se volt, mikor egyszer Krikoszki mama valami olyanféle kérdést tett, hogy mikor olvassuk már a nevét a himen hírek között? Valóságos méltatlankodással felelte: bocsánat, de én nem szoktam házasodni. Valóban csak egy rossz szokás, de egy olyan szokás, amelyik sehogy sem akar a divatból kimenni. Évezredek óta emberöltők után új emberöltők csinálják végig, panaszkodnak is miatta, vakargatják a fejüket, hogy bolondot tettek, de okosabbá a világot mégse teszik. Amíg szép fiatal lányok nőnek, mindig valakinek nőnek. Az irodája pompásan indult, a szerencse minden innen mosolygott feléje, de ő meglehetősen savanyúképpen fogadta. Dolgozott, hiszen dolgozott, de inkább megszokásból. Mint ahogy az ember megmosakszik, fésülködik minden nap, úgy végezte ő az ügyvédi teendőit. A lelke valahol másod volt. De hol? Hát hova szokott járni ebben a korban a lélek? Barátai azt hitték, hogy tudják, s váltig unszolták ők is. Miért nem házasod a öreg? Nincs pénzem. De ez éppen azért, hogy az asszony hozza a pénzt. Ez a felfogás van a Lateiner világban. Gyuri a fejét rázta, szép férfias, ovál feje volt, lelkes, borongós, fekete szemekkel. Nem igaz. A pénz hozza az asszonyt. Ha, milyen asszonyt akarhat ez? Valami nagyra látó terveket véltek lappangani benne. Menkő, nagy szrében, sokat akar, valami nagyot akar. Nem kellenek neki ezek a szerény polgári leánykák. Talán a Mednyánszki, igen, egy Mednyánszki, vagy egy Radvánszki baronesz kóvályog a fejében. Egy szóval nagy sztréber, olyan, mint a vadszőlő. Magasra kúszik először is, csak aztán kezd virágozni. Pedig ha most nősülne is emelkedhetnék, lám a futópaszúj. Együtt kúszik a virágaival. Mind bolond beszédez. Nem volt Vibra Gyurinak más baja, ami az ő pályafutásának egyenletességét, egyéniségének összhangját zavarta, csak az a szerencsétlen legenda az örökségről. Nem háborgatta leányarc, sem nagyra vágyás. Csak az a legenda. Mert legenda volt az másoknak, de ő neki majdnem valóság, mert fénylik előtte, mint a lidércfény, és nem bírja sem elhagyni, sem elérni. Fut, fut utána a köznapi vágányból kiterelve, fut izgatottan, szakadatlanul, eléje botlik, mindenünnen üldözi, ébren, álmában, egy hang kiált ki a falakból, az utcakövekből, hiszen te milliómos vagy. Mikor a nyomorult 5 és 10 forintos kereseteket írja, egyszerre csak rávigyorognak a kacskaringós betűk. Csabd le a tollat, Vibra Gyuri, van te neked elég kincsed, Isten tudja mennyi kincsed. Hagyott az apád, mert a te apád volt, neked gyűjtötte, a te jogos örökséged. Nagy úr vagy te, Gyuri, és nem egy szegény kezdő provokátor. Dobd a pokolba azokat az aktákat, és láss a kincseid után, hogy hol kerest. Hát persze, hogy hol. Hiszen éppen ez az, amiben meg lehet bolondulni. Hát meg lehet rajtuk ülsz, amikor fáradtan leheveredel valahova. Meg lehet éppen melegszenek a tenyerettől, amikor a kezedet megtámasztod valamibe. És az sincs kizárva, hogy soha se találod meg. Pedig milyen nagy út tudnál lenni? Mennyi tehetnél azzal a pénzzel? 4 lovon járhatnál, pezsgőt innál, inasokat tartanál. Más világ, más élet nyílnék meg számodra. Címeres ajtóknak ezüst kulcsa megcsikordulna a lépteid messzére. És hogy ez így legyen, csak egy kis eltalálás dolga. Az elmének egy szerencsés villanatja kell hozzá. Hát, de minthogy ez nincs, csak ír tovább, barátom, a kereseteket, egzevád nemes nyugalommal a szegény tód alpereseket. Valóságos szerencsétlenség volt őrá nézve az eltűnt vagyontudata. Maga is érezte ezt, és sokszor óhajtotta, bárcsak sose hallott volna felőle. Sokért nem adná, ha egy olyan részlet találna kibukkanni a homályból, amely kétséges és sőt valószínűtlenné tenni az örökség létezését. Bárcsak elválna egyszer egy ember, és így szólna. Láttam az öreg Gregoricsot Monakóban. Roppant összegeket vesztett. De nem, csupa olyan részletek vágódtak ki, amelyek még jobban bizonyítják az elrejtett vagyon, és olyan emberek bukkantak ki, akik megbíztatták a fiatal ügyvédet. Nagy vagyont, kétségtelenül nagy vagyont hadott önre a megboldogult Gregorics Pál. Istenemre mondom, sok pénznek kellett lennie. Igazán nem sejt ön semmit felőle. Nem sejtett semmit, de gondolata mindig rajta járt, s megrontotta minden örömét, nyugalmát. A jeles ifjú valósággal csak fél ember lett, mert két ember lelki állapotát kellett viselnie. Egyik nap abban élt, hogy ő egy szolgálónak a fia, az is csak törvénytelen. Érezni kezdte, hogy sokra vitte saját eszével, egyéniségével, és boldog, megelégedett volt ilyenkor, a munka nemes vágya hevítette. De egy szó kellett, egy gondolat, s a fiatal ügyvéd átfordult más emberré. A dúsgazdag Gregorics Pálnak lett a fia, aki most földön futó, még az örökséget meg nem leli. Időről időre Tantaluszi szom fogta el a végzetes vagyon után. Gyakran otthagyta virágzó irodáját hetekre, s elutazott Bécsbe kutatni azoknál, akik egykor apjával üzleti összeköttetésben állottak. A gazdag kocsigyáros, aki a Gregorics Pál bécsi házát vette meg, csak ugyan mondott is egy jelentékeny adatot. Az ön atya így szólt előttem egy ízben, midőn a vételárat kifizettem. Egy utalványra teszem be a pénzt valamely bankba, és kérdezgette tőlem az utalványok és csekkek természetét. Gyuri minden banknál kutatott ezen alapon, de eredménytelenül. Teljesen kifáradva, elkedvetlenedve, azzal az erős elhatározással tért vissza Besztetze bányára, hogy nem létezőnek veszi ezentúl az egész dolgot. Nem járom többé a bolondját, nem engedem, hogy az aranyborjú örökké bőgjön a fülembe, és mindenemet fölegye. Egy lépés se teszek többé. Úgy veszem, mintha álmodtam volna. De lehet-e azt úgy venni? Lehet talán hamut kotorni a parázs fölé, de nem füstölög-e az mégis? Nem fújja fel egy széláram untalan? Egyszer ez fecseg, másszor amaz. A mama, jó öreg mama, aki már mankón jár, fölemlegeti a régi jó időket bizalmasan, őszintén, meleg kandalló mellett. Régen volt, az mindegy már. Ki kivallogatja, hogy mikor a jó Gregorics Pál haldokolt, sürgöny útján kívánta volna Gyurit az ágyához. Hát, de nehezen várt, meghalni se tudott, amíg te nem jössz, de én voltam a hibás. Miért várt olyan nehezen, nem mondta? De bizony mondta, át akart adni neked valamit. Hogy világosodik, hogy szürkül a homály? Apró fehér pontok keletkeznek itt-ott, a bécsi kocsigyáros előadásából megállapítható, hogy a bankutalványban kellett lennie a Gregoris Pál vagyonának. Az öreg mama szavából kitetszik, hogy ő neki, fiának akarta átadni az utalványt, tehát nála volt. Tehát hová lett? Melyik bankra szólt? Hát lehet ezt nem kutatni? Lehet ebben megnyugodni, józanul, higgadtan elfelejteni ezt örökre? Nem, nem. Nem veszhet el végképp nyomtalanul, hiszen egy búzaszem is, ha elesik árok szélére vagy bárhová, egyszer csak előbúvik váratlanul, még a kabát zsebből is kicsírázik. Hát még egy ilyen dolog. Egy szó fölszakítja, egy szikra megvilágítja. Nem is kellett sokáig várnia. Egy nap a haldokló polgármesterhez, Krilovszky Tamáshoz hívták Gyurit végrendeletet csinálni. Jelen volt a városi főjegyző és néhány szenátor, akiket szintén hivatott az utolsó órájához. A város feje, ez a makacs, parancsoló fej, bágyattan sárgán feküdt a vánkoson, de még most is volt benne egy ünnepélyes dikció, melyel elbúcsúzott a tisztikartól, szívökre kötvén a nemes város további gondozását, aztán kihúzván feje alól a város hivatalos pecsétjét, egy mélyet sóhajtott, s átnyújtotta a főjegyzőnek. 20 évig nyomtam vele az igazságot. Majd végrendeletét diktálta le a Gyuri tolla alá, miközben, mint egy áttekintő egész életén, forradalmi emlékeiről kezdett beszélni. Elégedte, milyen idők voltak azok? Szólt a szavai Gyurihoz intézve. Az ön apjának volt egy vörös esernyője, amelyiknek a nyele ki volt fúrva, abba az esernyőjükbe hordta a legtitkosabb értesítéseket a tábortól táborig. Úgy, az esernyő, dadogta Vibra György, és szemei megvillantak. Villám gyanánt ütött fejébe a gondolat. Jaj, ebben az esernyőben volt a bankutalvány. Vére sebesen kezdett nyargalni ereiben. Halántékairól izzadság csurgott, és elméje tomboló diadalmassággal nyomult előre a bizonyosság felé. Ott volt, biztos, hogy ott volt. Egyszerre eléje toppant a tiszai jelenet, amikor az esernyő beesett a csónakról a szép szőke Tisza vizébe. Hogy elrémült az öreg? Hogy ígért nagy jutalmat annak, aki az esernyőt visszahozza? Biztos, biztos! Meg is csendültek fülében a Gregorics akkori szavai. Ha egyszer majd hozzád kerül az esernyő, jó lesz az a felhők, esők ellen. Megcsendültek és kongtak, bongtak, mintha most frissen jönnének a más világról. A szenátorok el nem bírták gondolni, mi lelte a fiatal ügyvédet, mi izgatta fel annyira a Krikoszky uram haldoklásában, hiszen végre is jól teszi, ha elmegy, úgyis csak immelámmal húzza már idefent a csúzos lábait, jól teszi, ha a fiatal erőknek enged helyet, hát bizony nem ért hiába, megfestik az arcképét a tanárterem számára, ezzel szépen bevégezi. Ha még 10 évig tartana a város gyeplőjét, akkor se érhetné több, mint hogy az arcképét megfestik, de a kép már akkor csúnyább lenne. Még jobban meglepte a szenátorokat az a furcsa, sőt valóságos bamba kérdés, melyet dacára az ünnepélyes pillanatnak a haldoklóz intézett. És nagy volt az üreg, kedves polgármester úr. Miféle üreg? Kérdi a haldokló, aki már elfelejtette, mit mondott. Az esernyő nyélnek a lyuka. Üveges elhomályosodott szemeit bágyattan csodálkozón emelte rá, miközben kapkodva szítta be a levegőt a fogaink keresztül. Bizony, nem tudom, soha se kérdeztem az apjától. Majd behúnyta a szemeit, s halk hangon hozzátette azzal a sajátságos hányaveti kedélyességgel, melyel csak a magyar ember tud meghalni. De ha vár egy kicsit, mindjárt megtudakolhatom tőle. És amit ígért, meg is tette, mert alig, hogy eltávozott az ügyvéd, a tanácsbeliek, ugye, egy fél óra múlva már nagy fekete zászlót illegetett Privoda hajdu a városház homlokzatára. És a katolikus tornyokban rendre megkondultak a halottat sírató harangok. Vibra Gyuri pedig ez alatt hazaérkezve, lázba, izgalomba szaladgált föl s alá az irodájában, szíve majd mámorosan ugrált az örömtől, megvan a kincs, megvan, majd összeszorult reménytelenül, azaz meg volna, ha az esernyő kéznél lenne, de hol van? Se inni, se aludni nem tudott addig, amíg ennek a végére nem jár. Legelsőben az anyját kérdezte ki, az öreg asszony erőtette is az emlékező tehetségét, de csak annyit bírt mondani, ki tudhatná már ezt, édesfiam, annyi esztendők után? Minek is volna neked az a rongyos ernyő? Gyuri felsóhajtott. Kiásnám én azt most a föld mélyéből is, öt körmömmel, ha lehetne. Az asszony vállat vont, és a fejét csóválta. Hát talán a Magyó tud róla. Magyót könnyű volt megkeríteni. Most is ott pipázgatott a Mladipán fiatal úr előszobájába, mint annak inasa, de ő is ugyanabból a kottából énekelt, hogy az esernyőnél nagyobb dolgokat is elfelejtett azóta, de arra emlékszik, hogy a megboldogult öreg úr még haldokolva is odakérte magához, a jóisten tudja, miért vigyázott rá olyan nagyon. Tudja, azt már más is, nem csak a jóisten. Legtöbbet értek özvegy Botáné megjegyzései, aki még mindig bérlője a kis szatócsboltnak a Gregorics házban, és jelen volt, sőt, segített a meghalt Gregorics megmosdatásánál és felöltöztetésénél. Mennyire földre esküdözik a derék asszonyság, hogy az esernyő ott volt a halottnak az összeszorított merev kezébe, úgy kellett az ujjait szétfeszíteni, hogy kivegyék helyébe tevén, amint illik a szent feszületet. Az ügyvéd elfordult, egy-két lepergő könnyet morzsolt szét a szemeiben a részletnél. Igen, igen, ott volt a kezében az esernyő, ismétlé özvegy Botárné. Soha nem mozduljak erről a helyről, ha nem így van. Nem ér semmit, dörbögte Gyuri úr. Azt kellene tudnunk, hogy most hol van. Hát nyilván elkótyavetjéték, mint a többi holmit. Hát ez volt a legvalószínűbb. Nosza, szaladt Gyuri a levéltárba. Ott még meg kell lennie a hagyatéki iratok között az árverési jegyzőkönyvnek. Meg is találta csak hamar az eladott tárgyak jegyzékét, kivette meg mennyiért a szekrényeket, asztalokat, széket. Ott volt elősorolva bunda, puska, vadásztarisznya, botos, hurkatöltő, de esernyő nem fordult elő. Tízszer átolvasta asztalon, nincs semmi nyom, ha csak a következő sort nem vesszük annak. Haszna vehetetlen tárgyak, 2 forint, megvette a fehér zsidó.
Ki tudja, ez-e az? De csak ez lehet. A haszna vehetetlen tárgyak között lehetett az esernyő is. Megvette a fehér zsidó. Na, fel kell tehát a fehér zsidót keresni. Ez az első teendő. De ki voltak éppen a fehér zsidó?
Mert a boldog bányavárosban még az árverés idején ritka volt a zsidó. Egy-kettő akadt, könnyű volt megkülönböztetni. Az egyik sárga volt, a szőke hajánál fogva, a másik fekete, a harmadik esetleg vörös, vagy ha megőszült, fehér. Ezzel a 4 színnel a város valamennyi izraelitáját meg lehetett különböztetni, de azóta több száz családa növekedett Besztercén, a hajszínek szaporításáról ellenben nem gondoskodott az Úristen. Mégse volt nehéz kisütni, öregebb emberek emlékeztek rá, hogy hajdanában Münciónást hívták fehér zsidónak, és annál inkább valószínű, hogy ő volt, mert a város ócska nadrágjai és mellényei az ő Búza utcai kis boltjába gyűltek össze, mielőtt földi szereplésük második korszakát megkezdené. Még sokan emlékeznek egy kicsi boltra, melynek cégérül vedlecsizmák, krispinek, szűrök és gubák voltak felakasztva, a következő szénnel az ajtóra írva, felirattal. Csak a mezők liliomai ruházkodnak olcsóbban, mint ezen boltban lehet. Hát ez bizony igaz is volt, azzal a hozzáadással, hogy a mezők liliomai valamivel szebben is ruházkodtak, mint ezen boltban lehetett. Gyurit minden magyarázatok nemigen elégítették ki, és bár nem volt elterve véres reménységgel az esernyő feltalálására nézve, mégis átment a levéltárból a törvényszéki elnökhöz, nagyságos Tolarik úrhoz, tudakozódni bővebb részletekről, mivel hogy ő hosszú ideig volt a városba közjegyző, és ösmert minden embert, minden viszonyt. Őszintén és részletesen elbeszélte felfedezését, hogy a Gregorics Pál vagyon, amely minden valószínűség szerint egy külföldi bankba van eltéve utalványra, majdnem megkerült. Az utalvány semmi kétséget nem szenved, a Gregorics Pál esernyőinek a nyelébe volt eldugva, az esernyőt pedig valószínűleg megvette az álverésen valami Münz Jónás nevű zsidó. Mindezt lihegve gyorsan is egy szuszra hadarta el Gyuri az egykori gyámjának. Ennyit sikerült megtudnom, de hát már most mit érő legyek? Hát ez se sok, de több, mint amennyit hittem volna. Na, most már csak tovább kell kutatni. De hol kutassak? Hiszen már Münz sincs meg, és ha megvolna is Münz, ki tudja, melyik szemétdombon rohadt meg azóta az esernyő. Mégse szabad ezen fonalat elejteni, nem? Ösmerte gyámatyám Münz Jónást. Hát hogyne, igen, becsületes ember volt, azért nem vitte semmire szegény. Gyakran megfordult nálam, mintha most is látnám, kopasz fejével, lengedező fehér hajával a széleken. Istenemre mondom, itt felugrasztolladik, mint egy kecske. A Gregorics Pál veres esernyője volt a kezébe, amikor legutoljára láttam. Hallod-e, Gyuri, most már tisztán tudom, megmernék rá esküdni, még tréfáltam is vele. Talán bizony a más világra is eljár házalni Jónás, és ott vette ezt az esernyőt a Gregoricstól. Mire ő nevetett és kedélyesen ellenveti, hogy annyira még nem vitte, ő csak Zólyomba és Hontba járt, a többi megyéket felosztotta a fiai között. Móricé, Trencsén, Nyitra, Számié, Szepes, Liptó, a legkisebb kölyök a Kóbi, csak a múlt héten kapta Barsvár megyét, de a más világra sem ő nem szándékozik, sem a gyerekeket nem ereszti, ha nem muszáj. A Vibra Gyuri szemei megcsillantak az örömtől. Bravo, kedves gyámatyám, kiáltott fel. De beillett az rikoltásnak is. Ilyen memóriája csak az isteneknek volt. Szerencsés fickó vagy, Gyuri. Valami előérzet sugja nekem, hogy most jó nyomon vagy, hogy megtalálod az örökségedet. Hát most már én is hiszem, lelkendezett az ügyvéd, aki éppen könnyebben hajolt az optimizmusra, mint az ellenkezőre. De hát mi lett a szegény Münzzel? Van egy keresztény legenda a zsidókról, hogy minden hosszú napon elvész a világban nyomtalanul egy zsidó. Így veszett el az öreg Jónás is, most vagy 14 esztendeje, őre esett a sor. Ne félj, a Rothschildok közül egy se vészel. A felesége, a gyerekei csak várták, de Jónás nem jött. Akkor aztán elindultak a fiai nyomról nyomra a fölkeresésére, s kisült, hogy az öreg Jónás megtébolyodott, s mint ilyen kóvágott szanaszét a tótfalvakban, egy darabig itt látták, ott látták, a kereső fiúk előtt felfelbukkant a híre, míg végre egy napon kivetette a holttestét a garam. Az ügyvéd szép arcán keftelenség és elcsüggedés borulata futott végig, de hisz akkor az ernyő is a garamba veszett. Hát ha nem, miért ne hagyhatta volna otthon? S ha otthon hagyta, most is ott heverhet ócska holmiai között, mert azt ugyan nem vehette meg senki. Próba szerencse, fiam Gyuri! Ha neked volnék, most rögtön kocsira vetném magamat, és mennék, amíg csak... Hát mennék én is, de hová menjek? Hát persze, persze, Stolarik elgondolkodott. A Münz fiúk szanaszét vannak a világban. A gyufapaklik, amelyekkel kezdték, azóta talán házakká dagadtak valahol. A Münz fiúkról semmit se hallottam, hanem tudod mit? Eredjek bábaszékre. Az özvegy anyjuk ott lakik. Merre esik bábaszék? Mindjárt Zólyom mellett, a hegyek között, azon csúfolják, hogy kánikulába megfagyott bábaszéken egy birka. És bizonyosan tudja, hogy Münzné ott lakik? Egészen bizonyosan. Egy pár év előtt megfogadták, és elvitték zsidónak bábaszékre. Ami Rozálink. Igenis, az öreg Münznét elvitték zsidónak bábaszékre, 40 váltó forint fizetéssel, mivel hogy bábaszéken nem volt zsidó, és okvetlenül keríteni kellett egyet. A dolog voltaképpen úgy áll, hogy bábaszék a ma kolibri városkák egyike, melyek csak abban különböznek a szegényes felföldi falvaktól, hogy a bírájukat polgármesternek titulálják, és hogy az év egyik napján odahajtanak a lazoknak nevezett tanyákról, és a szomszédos falukból is egy-két üsző tinót, és néhány görhes lovacskát, s ugyancsak e napon eljön a zólyomi mézes kalácsos, Plokár Sámuel is, és kirakodik a sátorba, mézes kalácsból való szíveit, huszárjait és bölcsőit gyorsan szétkapkodják, s viszik a környékbeli leányoknak és gyerekeknek. Egy szóval vásár.